Helyünkön maradva hallgassuk meg testvérek Isten igéjét. Lukács evangéliumából olvasom 24. fejezet 36. és azt követő verseket. Ugye ott tartunk, hogy az emmausi tanítványok visszamennek az apostolokhoz, és elmondják az élményüket. És miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: békesség nektek. Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk: miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és nézzétek meg jól, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezeit és a lábait. Amikor pedig még mindig hitetlenkedtek örömükben, és elcsodálkoztak, megkérdezte tőlük: van itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és a szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk: ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt hozzájuk: úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Jöjjetek, testvérek, tegyük ezt most mi is, imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, mennyei atyánk, hogy mi is áldhatunk téged a tanítványokkal, azért a kegyelemért, amelyel ma is irántunk vagy, amit irántunk is tanúsítasz. Hálásak vagyunk, hogyha így itt leszel most is közöttünk, hogy a tanítványaiddal ott voltál, és bár nem sok esélyünk van, hogy fizikailag itt megjelenj, de annál inkább a te szent lelked által mindegyikünknek a szívébe ott tudsz lenni, és ott tudsz munkálkodni. És most pontosan erre kérünk téged. Urunk, áld meg az Isten tiszteltünket, hogy legyen valóban az az értelme és lényege és célja, amit te annak szántál. És kérünk téged azért, hogy jelensd ki nekünk is magadat ebben az órában, úgy, ahogy kijelentetted tanítványaidnak ott és akkor. Szeretnénk most így figyelni rád, kérünk téged, hogy hadd legyen a mi szívünk engedelmes, és ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem cselekvői, megtartói annak. Így szeretnénk téged dicsérni, áldani itt is most, és amikor majd kilépünk a templomból az életünkkel. Jézus Krisztus nevében kérünk, fogadd ezt tőlünk. Amen. Nem tudom, ki az, aki volt már 3D-s filmvetítésen, különösen olyanon, amikor egy szemüveget is adnak hozzá a moziba, vagy lehet venni hozzá a boltba, és egy olyan filmet vetítenek, amit ha szemüveg nélkül nézünk, akkor eléggé elmosódott a kép. Látunk benne kék sávokat, látunk benne piros vonalakat, és azt gondolja az ember a szemüveg nélkül, hogy egy mai világban egy ilyen technika az nem túl elavult már. És ugye felteszi az ember a szemüveget, aminek egyik lencséje piros, a másik kék, ami nyilván szűri a szemnek a bizonyos színeket, és valahogy az agyban ennek kapcsán egy olyan háromdimenziós kép és részletek állnak össze, minthogyha valóban kilépnének az emberek a filmvászonról. De hogyha ez valakitől távoli, hadd említsem azt a gyerekkori élményemet is, majd hogy nem ugyanezt a lényeget írja le. Volt egy kicsi Junoszt tévém a szobámban még a gyerekként, és hát a szüleimnek már volt valamikor színes tévé, és emlékszem arra, hogy sokszor, vagy többször volt az álmomban, hogy nézem nagyon erősen azt a tévét, és akarom, és hirtelen az a fekete-fehér kép, mintha megelevenedne, és kiszíneződik, és nekem is egy színes tévé lett abból a kis Junosból. Hát a két történet, vagy a két illusztráció nagyjából ugyanazt akarja elmondani, hogy valami, ami szemcsés, ami homályos, ami csíkosan jön először, aztán nagyjából egy fekete-fehér kép összeáll belőle, és hirtelen eljutunk egy ilyen mai színes, nem csak hogy színes, egy 4K-s technológiához. Valami ilyesmi az, amit átélnek itt a tanítványok is, Húsvét hajnala óta addig a pillanatig, amit most olvastam itt ebben a történetben. Ugye először csak látják az üres sírt, aztán hallják, hogy angyalok hirdetik azt, hogy miért nincs itt Jézus, azért, mert feltámadt. Akkor próbálják összerakni a képet, már valamit homályosan csíkozva látnak. Akkor bizonyos tanítványoknak megjelenik maga az Úr Jézus, és aztán mennek és mondják a többieknek, akik hitetlenkednek, nem fogadják, újra kezdődik az egész előről. És most az a pillanat, amiben ide belépünk, amikor erről beszélgetnek maguk között, hogy ki találkozott már vele, ki látta, mit tudnak róla, akkor hirtelen belép oda közéjük Jézus. És ott egy háromdimenziós dolog, sőt, mi több négydimenziós, meg lehet fogni, meg lehet érinteni, minden kétség eltűnik. Már nem csak azok a homályok, az a csíkos, az a szemcsés, egymásnak a bizonyságtétele, hanem ott van az élő Jézus közöttük. És ugye, ha láttuk ezeket a képeket, amiket itt Lukács Jézus feltámadása óta lefest nekünk, akkor azt látjuk, hogy ezek hogy szépen csúsznak egybe, és végül ott van a tanítványok teljes meggyőződése arról, hogy a Krisztus feltámadt. Én hiszem, hogy ebben a történetben az a különleges, hogy miért jelenik meg ott Jézus az apostoloknak, amikor ugye ott vannak 11-en vagy 10-en, lehet, hogy ez még az, amikor Tamás nincs ott velük. De a lényeg az, hogy Jézus megjelenésének a céljait az, hogy felnyissa az értelmüket, a szellemi, lelki szemüket, és egy küldetésre megbízást adjon nekik, amely innentől kezdve az övék, hiszen Jézus tudja, hogy neki fel kell emeltetnie, ő többé testben nem lesz itt jelen, és átadja ezt a küldetést nekik a szívükre helyezve olyan módon, hogy ez visszavonhatatlanul ott legyen és égjen bennük. És ezért a mai igehirdetés fő gondolata éppen ez a számunkra is, testvérek, hogy az Isten ígéreteiben és jelenlétében való megmaradás kulcsa az, hogyha a misszió szolgálatát végezzük. Az Isten ígéreteiben és az ő jelenlétében való megmaradás kulcsa az, hogyha a misszió szolgálatát végezzük. Ezt innen veszem, amit az igéből látunk, és szeretném ezt most egy pár gondolattal alátámasztani. Reménységem az, hogy mindannyiunk számára összeáll majd ez a kép az ige hirdetés végére. Mondhatnánk azt először is, hogy egy Jézus szerinti Isten tisztelti légkört látunk itt a mai igénkben. Mikor ott vannak a tanítványok, egybegyűlnek, beszélgetnek, bizonyságot tesznek egymásnak, és egyszer csak megjelenik Jézus. És amikor Jézus megjelenik, valami olyan dolgot élnek át ott a tanítványok, ami megváltoztatja őket, és aztán kapnak egy küldetést, Jézus eltűnik közülük, és mehetnek. Éppen ebből látjuk azt, hogy ha ezt egy korabeli istentiszteletnek vesszük, jól lehet, őket nem 10 órára hívták össze, ők sokszor együtt voltak, de akkor is istentiszteletet tartottak, mert imádkoztak és bizonyságot tettek, és a Krisztus dolgairól beszélgettek. És egyszer csak megjelenik köztük Jézus. Ebből látjuk, hogy az Isten tisztelet lényege akkor is és azóta is az, hogy ez Isten iránti megújult hozzáállást és nyitottságot elhozza az életünkbe. Hogy megújuljon az Isten iránti hozzáállásunk és az ő iránta való nyitottságunk. Ha elképzeljük ezt a jelenetet, milyen élő és eleven képet látunk, amikor jönnek vissza nagy örömmel az Emmausi tanítványok, és elmondják, hogy képzeljétek el, megjelent nekünk az Úr Jézus útközben, és elmondják mindazt, amiről múlt héten beszéltünk. És akkor azt látják, mire belépnek, már valakik arról beszélgetnek, hogy megjelent Péternek is, és elmondják neki, képzeljétek, Péter ugyanezt meséli, hogy neki is megjelent az Úr. És egyik a másikat próbálja fölözni, überelni, bizonyságok, egymás győzködése, bólogatnak egymásra, rákontráznak egymásra, hogy akkor ki mit tud, rakjuk össze, és akkor hirtelen történik valami, mégpedig az, hogy maga az az Úr megjelenik köztük, akiről mindenki beszél. Hogy némelyek látták, hogy némelyek találkoztak vele, hogy az Úr Jézus feltámadt a halálból, és íme ott áll közöttük, megjelenik mindenki számára teljesen egyértelműen. És ez mutatja azt, testvérek, hogy először is ez a célunk, és ez kell, hogy legyen a célunk nekünk is, mai keresztjéneknek az Isten tisztelete. Hogy amikor idejössz, amikor az Isten tiszteleten vagyunk, a szívünk rajta legyen az Úron, és történjen valami. Legalább bennünk történjen valami. Hogy jelenjen meg Jézus számunkra, és legyen valóságos megtapasztalásunk vele kapcsolatban, hogy valami leessen belőle, ami eddig csak úgy lebegett, vagy sejtettük, vagy nem értettük, és most úgy érezzük, igen, a szívem mélyére került. Nyilván nekünk más jellegű Jézusnak a megjelenése, mint amit itt a történetben olvasunk, de hadd mondjam el, hogy azon a 40 napon túl a tanítványok sem élték át Jézusnak ezt a megjelenését, hanem azt a megjelenését élték át, ami számunkra is nyitott, amikor a Szentlélek leszáll, és az emberek szívében munkálkodik, és ő jelenti ki immár Istennek az igazságait és titkait. Viszont a tanítványoknak szüksége volt erre a fizikai megjelenésére Jézusnak, mert e megtapasztalás, e valóságos megtapasztalás alakítja át aztán ezeket az embereket arra, a szolgálatra és küldetésre, amit itt Jézus rájuk bíz. Amikor megjelenik az Úr, azt látjuk, hogy hirtelen hiába róla beszélgetnek, hiába örvendezik a szívük, hirtelen megrettennek, és azt olvassuk, hogy nagy félelem fogja el őket. És lehet, hogy mindegyikbe benne ragad a szó, és azt mondják, hát de azért beszélgetünk erről, de nem is gondoltuk, hogy... Vagy amikor mi azt mondjuk, hogy hát ezt nem hiszem el, hogy ez megtörténik. Ugye mi is olyan eseményekre szoktuk ezt mondani, amikor már valami megtörtént. De annyira hihetetlen. Tényleg ez van? Ezt nem hiszem el. Ilyen nincs. Ez tényleg megtörténhet. És valahogy így próbáljuk feldolgozni azt a pozitív értelemben vett sokkot, amikor az történik, amit nagyon vártunk, amit nagyon szerettünk volna. És valami ilyesmit élnek át ott a tanítványok. Aztán nekik ott a lehetőségük, amikor Jézus azt mondja, gyertek, érintsetek meg, én nem szellem vagyok. És akkor megérintik, és érzik a csontok keménységét, a húst, a bőrt, a fizikai jelenlétét Jézusnak. Először azt hitték, hogy csak egy szellem van ott, hogy káprázik a szemük. És itt hadd tegyek egy zárójeles megjegyzést, amikor a mai keresztjének között megy a vitatkozás, hogy a Szent Lelket és Szent Léleknek vagy Szent Szellemnek nevezzék. Nos, ezen a helyen az a szó van az eredeti görögben, amit a Szent Lélekre is mond. A pneuma szó. És a tanítványok azt hiszik, hogy amit ott most látnak, az egy szellem. És ugye sokszor mi azt szoktuk mondani, hogy azért kerüljük azt, hogy Szent Szellemnek nevezzük Isten Szent Lelkét, mert akkor az ilyen szellemképzet jelenik meg előttünk. Hát testvérek, itt van. A tanítványok azt hiszik, egy szellemet látnak, amikor Jézus megjelenik. Egy pneumát látnak. És aztán később így nevezi, és nem is csak később, már ezelőtt is, ezzel a szóval jelöli a Szent Lelket is a Szentírás. Amire itt azt mondják a tanítványok, azt hitték, szellemet láttak. Eszembe jutott egy másik történet is, amikor Jézus a vizen jár, és ott is megrettennek, az egyik másik evangélium így írja le, Ott azt hiszik, hogy kísértetet látnak. A magyar Biblia is így fogalmaz, hogy kísértet. Ott valóban egy másik szó van, görögül a fantazma szó, tehát mintha csak fantáziálnának valamit. Itt viszont az a szó van, hogy szellemet látnak, ami megjelenik nekik. Úgy gondolják, úgy érzékelik. És ez a szó a Szent Léleknek is a szava, amivel leírja később a Biblia. Zárójel bezárva. És aztán ott van Jézus, aki meg akarja győzni őket, hogy nem szellemet láttok, nem valami kísértet van itt előttetek, meg valami a gondolataitok szülte ábrázmány, hanem valósággal, fizikailag én vagyok itt. És aztán, hogy a fejére rávágjon még egyet a szögnek, és biztos legyen, azt mondja, van itt valami ennivalótok. És megeszi a sült halat, amit kapnak, vagy amit kap tőlük. Az Apcsel 10.41-ben Péter is bizonyságot tesz erről Kornélius házában, hogy a feltámadása után együtt ettünk és ittunk vele. Egy szellem nem nagyon fog együtt enni és inni. Egy mesterséges intelligenciának nincsen szüksége. Bármilyen valóságos is az ma, és meg tudják formálni. Ez nem evéssel, meg a robotok nem enni, meg inni fognak, mint ahogy mi. Hanem ez bizonyította, hogy Jézus ugyanolyan valóságos, mint amilyen volt a halála előtt. Ugyanilyen a feltámadása után is. És amikor ezt tapasztalják ezek az emberek ott az ő Isten tiszteltükön, gondoljátok, hogy ezek a tanítványok megváltoztak valamiben ezután az Isten tisztelt után? Vagy gondoljátok, hogy ugyanúgy mentek haza, mint ahogy oda mentek? Némi meggyőződéssel, de azért kétségekkel körülövezve? Szerintem ez teljesen megváltoztatta őket. Hadd olvassak egy elképzelt történetet most. Egy távoli hegyoldal elhagyatott falujában már szinte egy lélek sem élt. De egy kis templom előtt elhaladva, nem tudom milyen ösztöntől vezérelve betértem oda. És ott valami hihetetlenül vakító fény fogadott, mondja ez az illető. Isten volt az. Isten személyesen. Isten, aki épp imádkozott. Ki imádkozik? Kérdeztem magamtól. Mi vagyunk, akik imádkozunk hozzá, nem? És most mégis ő imádkozott. Imádkozott az emberhez, hozzám imádkozott. Kételkedett bennem, mint ahogy én is kételkedem benne sokszor. Ember, ha létezel, adj egy jelet, mondta. De hát Istenem, itt vagyok, kiabáltam neki. Csoda történt, egy emberi jelenés, mondta ő. De Istenem, hát hogyan kételkedhetsz az emberi létezésben, mikor te magad teremtetted az embert, folytattam. Igen, ez igaz, de már régóta nem láttam egyet sem a templomomban, hogy azt kérdeztem magamtól, nem csak álmodtam-e ezt az egészet. Nos, akkor most megnyugodhatsz, mondtam neki. Igen, most hangosan kiálthatom, hogy az ember valóban létezik, és találkoztam vele, mondta az Isten. Nos, nyilván ezt a kis történetet érthetjük így fizikailag, de én itt most mást szeretnék vele szemléltetni. Azt, hogy bár fizikailag mi itt vagyunk az Isten tiszteleten, valóban találkozik-e itt ma Jézus legalább egy vagy két emberrel, ahogyan találkozott az apostolokkal, akik megérintik őt, akik meggyőződést nyernek a Krisztus valóságáról, akiknek megváltoztatja az életét, a gondolkodását, akiket el tud küldeni az ő szolgálatába. Van itt olyan ember ma vajon? Vajon találkozik ma egy emberrel az Isten, a mi Isten tiszteletünkön? Mert a cél az Isten tisztelettel az, hogy ő, az Isten valóságos változást hozzon létre bennünk. Hogy találkozz Jézussal, Szentlélek által, hogy éld át, és történjen benned valami. És aztán itt a második gondolat, amit ebből az első Isten tiszteletből nevezzük így, látunk. És ez az, hogy az igaz Isten tisztelet nem csupán Isten imádatát jelenti, meg azt, hogy meghallgatjuk az igét, éneklünk valamit, hanem a bizonyságtételre, a missziói szolgálatunkra való felkészülést is egyben. Még egyszer mondom, Jézusnak a célja a megjelenésében minden bizonnyal a következő lehetett. Így szólt hozzájuk, úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. Érdekes, hogy esetleg el tudjuk fogadni azt, hogy a Krisztusnak szenvednie kellett, meg kellett halnia. És ahogy a proféciákban írva van, fel kellett támadnia. És most itt tart a történetünk. Jézus valóban feltámad. De hallottátok-e, mi a harmadik kell? Hirdetni kell a bűnbocsánatot és a megtérést az írások szerint. És ez a harmadik kell, ez már a mi részünk. Jézus megtette a maga részét, Isten megtette a maga részét. És ezért jelenik itt meg szerintem a tanítványoknak, ezt a harmadik kelt elültesse a szívükbe, és menniük kell hirdetni az evangéliumot. Minden, ami ott eddig történt velük, az a fizikai megtapasztalás Jézusról. A Biblia magyarázata, hogy újra csak elmondta neki, Mózestől kezdve a profétákon át, az írásokon keresztül elmondta nekik, hogy mi van az írásban róla megírva, hogy megnyitotta az értelmüket. Ez mind-mind annak érdekében történt, hogy felövezze őket, megerősítse őket, és elküldje a szolgálatba, hogy innentől ti jöttök. És tegyetek bizonyságot rólam, és mondjátok el az embereknek ezt. És hadd tegyem ezt zárójelbe, hogy a Biblia iskolánk is, amit ebben a gyülekezetben elindítottunk, az erről szól, erre készít fel minket. Hát készítene többeket, és készít némelyeket. Testvérek, meg kellett értenie ezeknek a tanítványoknak, hogy Jézus többé már nem lesz közöttük. Nekik még megjelenik, de utána felemeltetik a mennybe, és a Szent Lélek erejével innentől nekik kell mindent csinálniuk. Nekik kell hirdetni, nekik kell gyógyítani, nekik kell átvenni mindazt, amit Jézus tett. És ezt hirdetni, és tanítványokká tenni az embereket. Ez a feladatunk, és ez a feladatotok nektek is. Nekem is. Bár én, mint lelkész, ugye sokak szemében ezt látjuk, nem vagyok szimpatikus, és sokan nem is fogadják el tőlem azt, hogy én hirdettem a Krisztust és az evangéliumot itt az embereknek. De tőled attól még lehet, hogy elfogadják. Tőled attól még lehet, hogy Jézus Krisztus nevére megtérnének. Mert nekünk, testvérek, nem az egyházat kell hirdetnünk, nem is a gyülekezetünket kell hirdetni, hanem mit mond Jézus? Hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot. Ez egyháztól független, ez a lelkész személyétől független, ez a gyülekezetünktől független. És tudjátok, mi a csodálatos, hogy azok az emberek ott, ki Krisztus apostolai voltak, az első tanítványai ezt megtették. És csodálatos, hogy vannak ma is tanítványai, akik megteszik, és hozzánk is így vagy úgy elér az evangélium. És dönthetünk. És mi is megtérhetünk, és elnyerhetjük a bűnbocsánatot. De mi van azokkal az emberekkel, akik körülötted élnek? Nem azt kell hirdetni, testvérek, hogy csatlakozzatok hozzánk, meg gyertek el a gyülekezetbe, és akkor azt mondják, én oda nem megyek, mert ott ez meg az a lelkész, ilyenek a presbiterek, és nem ezt kell hirdetni, hanem azt, hogy térj meg, és kérj bűnbocsánatot a Jézus Krisztus nevében. És ha ezt megtetted, csatlakozz valahova. Jöhet hozzánk is, mert nyitottak vagyunk rá. De higgyétek el, testvérek, sokan nem fogadják el XY-tól a bizonyságtételt, a megtérésre hívást, akkor azoknak YZ-től kell hallaniuk, hogy a Krisztus szeret téged, hogy az Isten meghalt érted. És egy dolog, hogy egy lelkész elmondja azt úgy, ahogy tanulta, és lehet, hogy egy hitre jutott embernek már ez sokat segít, hogy valahogy rendszereződjön az addigi tudása, tapasztalatai, kicsit felvérteződjön a szolgálatra. De egy sokkal fontosabb valószínűleg egy hitetlen embernek az, hogy te, aki nem vagy lelkész, aki nem tanultad, akit ezért nem fizetnek, te hogy éled ezt meg számodra? Miért fontos ez a Krisztus ügy? Te hogyan tapasztalod meg az Istent? Neked mit jelent? Neked miben segít? Mert oké, hogy egy lelkész ezt tanulja, ő ebből él, ez a munkája, ezért beszél erről, ezért mondja, de te miért beszélsz erről? Te miért mondanád ezt? Szerinted annak az embernek miért van szüksége Jézusra? És azt mondom, testvérek, ha csak azok az emberek hallják az evangéliumot, akiket én ismerek, vagy akikkel kapcsolatban vagyok, az jó, ha 100 ember. Itt ezen a településen is. De lehet, hogy még annyi sincs. Viszont ha mindenkinek a kapcsolatait, akik ma itt ültök, azt feltérképeznénk, az valószínűleg az egész falunkat lefedné. És akkor már mindenki hallhatná az evangéliumot. Az Isten tisztelet célja, Jézus is ezért jelenik meg a tanítványok között, hogy te megerősödj, hogy te magad választ kaphass a kérdéseidre, és hogy találkozz az Istennel, és megélj valami olyat, amit aztán nem fogsz tudni magadba tartani. Hanem menned kell, és mondanod kell valakinek. Nem mindegy, hogy hogy fogadja. De benned ott feszül, és el kell mondd. Nem kell nagy dolgokra gondolni, testvérek. Egyszerűen teljes természetességgel lehet beszélgetni az emberekkel, hogyha rátereled a szót, te hiszel-e az Istenben. Voltak esetleg vele kapcsolatos megtapasztalásaid. Megkérdezed valakitől, te mit gondolsz Jézusról? Te mit gondolsz Jézus feltámadásáról? Mit gondolsz a mennyről? Hogy képzeled el? Meg hogyan lehet oda jutni? Hogyan éled meg a kapcsolatodat az Istennel, ha valaki azt mondja, hogy ő hisz az Istenbe? Meg lehet kérdezni, te miért nem jársz el a gyülekezetbe, és megtudni, hogy mik az akadályai ennek emberekbe. Te mit gondolsz az egyházról úgy általában? Meg lehet kérdezni, szerinted tudna valamit az egyház másképp csinálni, hogy te szívesebben jöjjél közénk? Arról kell beszélni, testvérek, a más embereknek, ami téged lelkesít. Azt add tovább. És tudom, hogy sokan azt gondolják, attól félnek, hogy ők nem tudják majd, mit mondjanak az embereknek teológiailag. Nem kell ettől félni. Az a kérdés, és lehetséges, hogy ezzel fedjük le azt, hogy mi érdekel minket jobban. Lehetséges, hogy a hírekről szívesebben beszélsz az emberekkel, és teljes természetességgel. Politikai eseményekről, amikor kampányolni kell, hogy felveszi az ember a páncélját, és megy olyanokhoz is, akik nem értenek vele egyet. Most nyilvánvaló az árvízveszély, mindenkit ez érdekel. Igen, ez egy fontos dolog, de az ár elvonul egy-két nap múlva, és milyen életet változtatott ez meg? Vagy ott vannak a háborúk, a szomszédba, Izraelbe, vagy esetleg legyenek kedvesebb témák, beszélgessünk tévésorozatokról, és a stabil standard az időjárásról. De mi értelme van ezeknek? Ez a kérdés, hogy gondold át, te miről beszélgetsz az emberekkel, a körülötted élőkkel, akikkel találkozol? Amikor megkérdezgeted őt arról, hogy mit gondol Istenről, és ezekről a fontos kérdésekről az életében, akkor valószínűleg már nyitottá válik arra, hogy és te mit gondolsz? És aztán megoszthatod vele, hogy számodra ez miért fontos, hogy te mit élsz meg az Istennel, hogy mit jelent számodra ez, hogy a Krisztussal kapcsolatban vagy, hogy bűnbánatot nyersz, hogy örök életed van, hogy téged mi lelkesít ezzel az Istennel való kapcsolatban. Sokszor azért rettenünk el szerintem a bizonyságtételtől, mert azt gondoljuk nekünk, az Istent meg kell védeni. Nem kell megvédenünk az Istent. Ő megvédi saját magát. Akkor azt gondolod, hogy meg kell győznöd azt az embert, amikor te bizonyságot teszel. Sehol nincs ilyen előírás a Bibliában. Nem várja el tőled az Isten, hogy te győzzél meg embereket. Egyszerűen csak azt várja, hogy mondd el azt, ami téged belülről feszít vele kapcsolatba. És tegyél bizonyságot. És mondd el azt, amit tudsz, amit az Isten veled tett. Ne félj attól, hogy nem tudsz teológiailag mit mondani. Ne gondold azt, hogy azért nem merek beszélni én az Istennel való kapcsolatomról, mert valószínűleg a vitatkozásban majd alul maradok a barátaimmal, a családtagjaimmal. Nem is kell vitatkoznod velük. Senki nem kéri ezt. Annyit kér Isten, egyszerűen tanúskodj. Tanúskodj azokról a dolgokról mellette, amiket már te megéltél, amiket a te életedben véghez vitt. Erre nézve is hadd olvassak egy rövid kis történetet, hogy értsük mi is ez a bizonyságtétel. Egy nem hívő és egy nemrég Krisztushoz megtért ember beszélgetett a következőképpen. Szóval te megtértél Krisztushoz, kérdezi a hitetlen. Igen. Hát akkor biztos rengeteg dolgot tudsz róla. Mondd csak, melyik országban született? Nem tudom. És hány évesen halt meg? Nem tudom. Hány könyvet írt? Azt sem tudom. Hát de te szinte semmit nem tudsz a Krisztusról, annak ellenére, hogy megtértnek mondod magad. Igazad van, válaszolt rá a hívő. Szégyellem is, hogy milyen keveset tudok róla. De az biztos, hogy 3 évvel ezelőtt alkoholista voltam. Rengeteg adósságom volt. A családom kezdett széthullani. A feleségem és a gyerekeim rettegtek, mikor este hazamentem. Viszont most már nem iszom, nincsenek adósságaim, és az otthonom végre vidám. A gyerekeim azt lesik, mikor érek haza. Mindezt a Krisztusnak köszönhetem. Ennyit tudok róla. És elhisztek, hogy ez nagyobb bizonyságtétel? Mintha az előző kérdésekre adod meg a teológiai válaszokat. És az Isten pontosan ezt várja tőlünk, hogy tégy bizonyságot, tanúságot arról, amit veled már megtett. Szerezhetnénk egy kis gyakorlatot ebben, hogyha itt az Isten tiszteltünkön is lennének jelentkezők, akik szívesen elmondanák hétről hétre valaki, hogy mit élt meg az Istennel, nem csak a nagy megtérése kapcsán, hanem a hétköznapokban milyen bizonyságai vannak. Mert azzal nem lehet vitatkozni, hogy azt mondod, hogy az Isten ezt tette velem. Azzal lehet vitatkozni, hogy ki írta a Mózes könyvét, meg milyen szavak vannak a Bibliában, meg betoldás, nem betoldás, fölösleges. És hogyha a bizonyság tételünk, ha itt gyakorolnánk a gyülekezet előtt, egyszerűen elkezdhetne természetessé válni, hogy az emberekkel való beszélgetésbe is be tudom ezt vinni, és teljes természetességgel tudnék róla beszélni másoknak. Azon felül, hogy te gyakorolnád magad a bizonyságtételbe, nagyon sokan, mi pedig, akik hallanánk, erősödhetnénk abban, hogy hogyan működik Isten a legkülönbözőbb módokon mások életében ma is. Mert az emberek elsősorban erre kíváncsiak. Az ige pedig megerősíti ezt. És aztán még egy kis segítséget is kapnánk ebbe, az, hogy betölt a Szentlélek. És felruház mennyei erővel, hogy menj akkor, és tégy bizonyságot. Neked nincs más dolgod. Csak mondd el. És valami olyan természetfeletti erővel fogod tudni ezt tenni, ha a Szentlélek betölt, hogy a másik ember azt mondja, nekem is erre van szükségem. És nem az egyházról beszélsz, és nem a gyülekezetről, és nem a lelkészről, és nem valami programra hívod az embert, hanem Krisztushoz. Befejezem ezzel, testvérek, hogy azzal kezdtem, a hívő ember számára és az Isten ígéreteiben és jelen létében való megmaradás kulcsa a missziói szolgálat. Amikor ezt egy hívő ember nem csinálja, valahogy kikerül az Isten jelenlétéből, elkezd küzdeni, bukdácsolni, harcolni az életében, és jönnek a meg nem hallgatott imádságok, azt sem tudjuk, miket ígért Isten, ha ígért valamit, nekünk ez nem tölti be az életünkbe, és ott vagyunk csüggetten, és nem tudjuk, mi történik. Máté evangélium a végén, amit a keresztelésnél el szoktunk mondani, Jézus azt mondja a tanítványainak, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet. Tanítva őket, hogy megtartsák mindezt, amit én parancsoltam, és íme, én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Mikor? Ha megyünk, és tanítványokká tesszük az embereket. Akkor, ha benne vagyunk, és beleállunk a missziói munkába. Az Isten tiszteletnek ez a lényege, hogy erre feltöltsön. Mert ez nem egy-két személyes beszélgetés az emberekkel, hogy tanítványokká tegyünk valakiket, hanem egy folyamatos jelenlét az ő életükbe, egy életküldetés. Hogy ne csak hallják azt, amit te egyszer elmondtál nekik, hanem lássanak téged folyamatosan. A nehézségeket hogy hordozod, az örömöket hogy hordozod, hogy formálódik a jellemed, és azt mondják, hogy olyan furcsa vagy, és erre nekem is szükségem van. Ez a célja az Isten tiszteletnek, hogy ebben a szolgálatban újra és újra megerősítsen bennünket. Hogy itt választ kapja kérdésre, hogy azért gyere a gyülekezetbe, hogy el tudjuk egymástok mondani, én itt beszéltem a Krisztusról, hogy itt mondtam el, milyen nehézségekkel találkoztál, te, és te, és te, és hogyan oldódott meg. És felvértezzük egymást, hogy tudjunk teljes természetességgel a Krisztusnak a tanítványai lenni. Ezen a településen, azon a munkahelyen, abban a családban, akiket csak te érsz el. Erre hívott ma minket is Isten, az ő tanítványaival együtt, az ő első Isten tiszteletükön. Köszönjük, Urunk, neked a te bizonyságaidat, amelyeket a tanítványaidnak is adtál, és hogyha nem is pontosan úgy éljük meg a te fizikai jelenlétedet, mint ahogy ők találkozhattak veled, de a te szent lelked által ugyanilyen határozott bizonyságaink vannak és lehetnek felőled nekünk is. Arra kérünk, Úr Jézus, hogy töltsd be ezekkel a bizonyságokkal, hogy az Isten tiszteletünk az felkészítsen arra, hogy a te tanúid legyünk, hogy felülírják a híreknek, a mindennapi dolgoknak, a tévésorozatoknak az élményeit, és valóban töltsenek el bennünket oly mértékben, hogy erről akarjunk beszélni és beszélgetni az emberekkel, mert ez örökké való sorsokat fordíthat meg, míg a többi mind múlandó, mind buborék, amely egyszer csak kipukkan. Kérlek téged, hogy helyezd a mi szívünkre a te szent lelked által, az ő tűzével azt az üzenetet, amit most hallattál velünk, amit ott az apostolaid szívére helyeztél, és minden kétséget eloszlattál, és meggyőzted őket. Kérlek téged, hogy legyen így egy-két ember, vagy minél több, akivel azt mondhatod, valóban találkoztam ma én is itt az emberrel. Bár csak én lennék az egyik, Uram, erre szeretném most megnyitni a szívemet, és arra kérlek, hallgass meg a testvérek imádságát is, ha van még valaki, ki szeretné erre megnyitni te előtted a szívét. Kérlek, a csendben elmondott imádságainkra is figyelj. Jézus nevében. Amen.